Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja most a gyűjtési hetünkön, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, de ez bizony pénzbe kerül. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam V. Nagy Gyöngyi. A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé szerepelt abban a gránit szilárdságúban, amely hát szintén egy hajítófát sem ért, de legalább nem írták át két hetente az Eresz csatorna megmászása után. Ráadásul annyiban becsületesebb is volt, hogy Schwarzund Weiss leírta, harmadik paragrafus, a munkásosztályi marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje. A maiban hiába keresnénk, hogy a klerikál félfasiszta párt a társadalom kirablásának, hűítésének és elnyomásának a vezető ereje, hát már pedig ez nem állna teljesen távol a valóságtól. A hatalom a dolgozó népé. A mai izében a hozzátartozó előhang szerint valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. Erről elég sokat tudna mesélni harmadik Rogánné Barbara, vagy Tiborcz fejedelmi vő, de Mészáros Lőrincről és B. Nejéről is közismert, hogy a szegények megsegítése náluk alap. Amúgy a dolgozó nép nagyjából akkor is sejtette, hogy az akkori alkotmány legőszintébb mondata az, hogy a Magyar Népköztársaság fővárosa Budapest, és kész. A diktatúra egyik fokmérője, hogy két hetente átírjuk a törvényeket, ideértve az alaptörvénynek nevezett alkotmányt kényünk, kedvünk, propaganda céljaink szerint. Ha éppen az ügynöközés és az idegen érdekek vagy a szuverenitás kifejezések a néphűítés és heccelés aktuális kifejezései, akkor természetesen a gránit szilárdságot is át kell egy csöppet faragni. Milyen is jó lesz majd azon rugózni, amikor kipécéznek valakit, hogy nehogy már ő magyar legyen, gyere, vegyük el az állampolgárságát, höhö. Miért is? Mert nem állt fel az aranylábú fiúk mérkőzése előtt elég gyorsan egy szélsőjobb indulóra? Zárójelben olvastam, hogy egy NB1-es focista átlagos havi nettó keresménye 4,3 millió forintra rúg, de ez mellékszál. Vagy netán sérelmezi, hogy kicsit sok lopódik el mostanában jachtra, szép ruhára, csili-vili autóra, kastélyra és hozzávezető útra. Nyilván, hogy idegen szívű. Az uralkodó udvartartásának törvény adta joga, hogy lopjon, csaljon, harácsoljon, majd megvonja a vállát. Hogy mi az már? Te néked nincs krokodilbőrből készült gyémántos uzsi tasíd? Hát szomorú, de akkor annyit is érsz, kis cselédem. Igaz, egy alkotmányból sok minden következik, a társadalom módszeres elrablásához jól jön, ha ezt-azt bele lehet irkálgatni. Kétségtelen, királyi pátensekkel is el lehetne ezt a dolgot intézni, hát majdnem mindegy, de így legalább akad valami a látszatra, mert a diktatúrák következő jellemvonás, hogy mi adják a látszatot. Megjegyzem, a keresztény hagyományokra való hivatkozás többször szerepel a múlt heti szövegben, ahogy egy világi államhoz illik is, az heti szöveget még nem böngésztem át, azért nem tudom pontosan, mi van benne. Erről jutott eszembe, hogy a húsvéti nagy hét kezdetét jelző virágvasárnap az ukrajnai Szumi városában két jól irányzott orosz rakéta a templomi misére igyekvő népek közé csapott, 31 halott, köztük gyerekek. Még szerencse, hogy az alkotmányos fölhatalmazás értelmében akad itt Magyarországon üldözött keresztények kormánybiztossága is. Gondolom a hír hallatán az első dolguk, hogy felszólítják az agresszort a keresztényhez nem méltó magatartás azonnali beszüntetésére, és bár jóvá tenni egy tömeggyilkosságot nem lehet, próbálnak segíteni az életben maradt áldozatokon, valamint példás büntetést kérnek, akár egy erre való nemzetközi büntetőbíróságon a gyilkos elkövetőkre. Akár az Eresz csatorna mélyéről is.